gyanítható, hogy a hallgatóink 100%-a ateista, mondjuk Zeusra, vagy Apollóra, vagy Votánra, vagy Ámonra, meg Kukulkánra.
Aha.
Ha mondjuk valaki úgy érzi, hogy én el se tudom képzelni, hogy milyen lehet ateistának lenni, igazából csak gondolni kell bármelyikre ezen istenségek közül. Ha mondjuk egy keresztényel beszélgetek, aki egy istenben hisz, a mi listánk az nagyjából ugyanaz azon istenek listája, akikben nem hiszünk, és az egy nagyon hosszú lista, hogyha veszem a történelem során eddig állított valamennyi istent. Az én listámon egyel több van, mert az enyémben még a tied is rajta van, és körülbelül ennyi. Sziasztok, szeretettel köszöntünk mindenkit, ez a Létkérdések Podcast 5. része Szilvai Péterrel és Szabó Viktorral. Hello, Viktor!
Szia, Péter, sziasztok!
Ez is és az összes előző is hallgatható a Spotify-on, az Apple Podcast-en és a YouTube-on, immár officially, mindenhol jóvá vagyunk hagyva és fent vagyunk, úgyhogy köszönünk minden feliratkozást, írjatok nekünk akár kommentben, akár a letkerdesekpodcast@gmail.com-ra. Hogyha egyébként bárki egy helyen akarná megtalálni az összes elérhetőséget, akkor a letkerdesekpodcast.hu oldal is elérhető, ahol egyszerűen egy gyönyörű linklistát fogtok találni. Ma kevésbé elméleti vizekre evezünk talán. Viktor hozta a témát, amit majd mindjárt felvezet. A Kalam kozmológiai istenérv után most kicsit közelebb jövünk újra a Földhöz, aminek én tökre örülök, meg nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit hozunk ki a maiból. Mondanék egy-két szót, tapasztalatok és hibák témakörben, amit szeretek felhozni, mert ugye amellett, hogy egymást győzködjük amellett, engem nagyon érdekelnek, hogy maguk a viták hol mennek félre. Az előző részben is volt egyébként szerintem egy jó adag értetlenkedés, meg körbe-körbe futkosás mindkét oldalról. Egyáltalán nem volt vészes, csak én ugye, mint aki én vágom a podcastet, centiről centire végignézve azért, így azért feltűnik, de azt hiszem, hogy azért fejlődünk. Meg amit én magamot éreztem a múltkori után, hogy az alázatom az nagyon növekszik. Tehát, hogy ugye hiába én igyekszem nem egy buborékban lenni, de azért sokkal több olyan kontentet fogyasztasz, ami összhangban van a világképeddel.
Aha.
És ez egy kellemetlen, de nagyon hasznos folyamat, amikor a bizonytalanságod kicsit elkezd növekedni, hogy hát lehet, hogy azért ez a srác nem mond hülyeséget, az a megközelítésben is van értelem. Szóval én ezt éreztem, ezt kifejezetten, hogy ne hordjunk olyan nagy mellényt, még akkor is, ha úgy érezzük, hogy biztosak vagyunk, mert tök jó dolog meghallgatni másokat.
Igen, ugyanakkor meg nekem az a személyes tapasztalatom, hogy ezért egy félelmetes is, hogy
nagyon.
Hogy ebbe belegondolom, hogy tényleg mi van, hogyha rosszul tudok valamit, vagy amit gondolok, amit helyesnek gondolok, az valójában nem az. Talán ezért is van, hogy kevésbé szánunk időt arra, hogy ezzel szembenézzünk, és itt magamat is ugyanúgy beleértem, mert itt azért ez komoly következményekkel tud járni.
Igen, és az is teszi nehézi az ilyen vitákat, és nem csak a hitvitákat, de a politikai vitákat, a mindenféle olyan vitát, ami az embernek a valahol így a szívébe gyökerezik, mert ez rohadt félelmetes, és szerintem konkrétan az agyad önvédelemből is értetlenkedik. Tehát van dolog, ami annyira kibillenti a homeosztázisból, hogy egyszerűen evolúciósan hasznosabb, hogyha bezársz bizonyos ajtókat.
Egyébként ez érdekes, mert erről eszembe jut egy érv a naturalizmus ellen, ami pont ezen alapul, hogyha tényleg az evolúció igaz, és csak a túlélés volt az, ami befolyásolta az agyunk fejlődését, akkor az nem biztos, hogy arra fókuszált, hogy mindenről azt tudja meg, ami igaz, hanem azokat az állításokat fogadja meg magába, ami a túléléshez szükséges. És ez egy picit más halmaz, szóval...
Ez igaz, igen, bár ez mind a két oldalra felhasználható. Például a vallásosságban is megfigyelhető, hogy bizonyos hitek mondjuk rohadt hasznosak valljuk be, miközben mondjuk nem igazak, vagy nagyon jó társadalomszervező erejük van, vagy pszichológiai önvédelmi erejük. Szóval ez kétélű fegyver ez az érvelés.
Ilyen értelemben igen, erről lehet, hogy majd külön érdemes beszélni.
Lépten nyomon, úton útfélen nagyon érdekes témák nyílnak ki. Igazából az az egyik feladatunk, hogy itt őrködjünk, hogy a fonalat kb. Ne veszítsük el.
Igen.
Úgyhogy, ha gondolod, akkor miről lesz ma szó?
Még a legelején, amikor bemutatkoztunk, akkor mesélted arról, hogy milyen háttered, mi történt vele gyerekkorodban, milyen kvázi ilyen vallásos élményeid voltak, és akkor ott nekem nem volt világos, mert később is együtt használtad ezt a két címkét, hogy agnosztikus meg ateista. Agnosztikus vagy ateista. És arra gondoltam, hogy esetleg erről beszélgethetnénk, mert tényleg kíváncsi vagyok, hogy most nem a feltétlenül a címkékre, de hogy tényleg mi az, amit te hiszel, vagy mi az, amit te nem hiszel. Nagyjából most én voltam úgymond reflektorfénybe, tehát hogy én állítottam valamit, és azt védtem meg a te, hogy mondjam, kereszt kérdéseiddel szemben. És akkor arra gondoltam, hogy most ez talán az egész beszélgetésnek a dinamikájának is jót tesz, hogyha most a bizonyítás terhe az mondjuk átkerül rólam rád, te mi az, amit állítasz úgymond a valóságról, Istenről, halál utáni létről, stb. Igazából nem nagyon akarom leszűkíteni a témát, de tényleg kíváncsi vagyok, hogy te mit gondolsz, mi a meggyőződésed.
Jó, oké. Van egy olyan része, hogy szómagyarázó, mert tényleg notóriusan egymás mellett és keverten használtam az ateizmust, az agnoszticizmust, a szkepcist, és még van egy a szekuláris, amit eddig nem használtam, de nemrég eszembe jutott, hogy egyébként ez is van. Ez azért volt egyébként, mert részben nem vagyok meggyőződve, hogy annyira fontos lenne ezeken a szavakon lovagolni, de egyébként sokan vannak, akik ezt nagyon fontosnak tartják, és tényleg származhat belőle kritikus különbség, úgyhogy ezen jó, ha végigmegyünk. Uh-huh. Meg egyébként is szerintem kicsit edukációs jelleggel érdemes ezt átbeszélni. Ez az egyik fele, a másik fele meg akkor, hogy én miről vagyok meggyőződve.
Uh-huh. Jó.
Akkor nézzük ezt az ateizmus-agnoszticizmus témát. Ahogy ugye mondtam, hogy egyrészt ugye vannak szavaink, hogy ateista, agnosztikus, szkeptikus, szekuláris, és van ennek persze a másik oldalán is vannak szavak, például, hogy teista, és vannak az Isten létezésével kapcsolatos álláspontjaink. Tehát, hogy például hisz valamilyen Istenben, vagy nincs meggyőződve, hogy vannak Istenek. Ennek egy részhalmaza az, aki pozitívan állítja, hogy nincsen Isten. Ez kicsit egy ilyen rágógumi dolog, amin örökké lehet csámcsogni. Mi a különbség a között, hogy mondjuk valaki pozitívan állítja, hogy nincs Isten,
aha,
vagy csak azt mondja, hogy nem vagyok meggyőzve, hogy van Isten.
Igen, ez a kettő nem ugyanaz, úgyhogy igen, jó, hogyha ezt így szétválasztjuk.
Van egy kedvenc hasonlatom. Angolul úgy szokták mondani, hogy a Gumball Analogy. Én Matt Dillahunty-tól hallottam, csak hogy a kreditet megadjuk, lehet, hogy nem tőle származik, illetve van ennek ezer változata. Hívjuk rágógumi analógiának. Ha mondjuk lemész a Balatonra, akkor van egy csomó ezek a nagy ilyen gömb alakú automata, hogy bele dobsz egy aprót, és akkor így tekersz rajta, és kiad egy rágót, vagy kiad egy ilyen golyó formába, valami kis játékok vannak benne, meg ilyesmi.
Csillantett.
Igen. És tegyük fel, hogy kiáll egy műsorvezető, és azt mondja, hogy egy játékot fogunk játszani, itt van ez a rengeteg golyó a nagy golyón belül, és arról szól a játék, hogy meg kell tippelni, hogy páros vagy páratlan számú kis golyó van a nagy golyóban. Kiáll valaki, és azt mondja, hogy szerintem páros. Aztán kiáll egy másik valaki, és azt mondja, hogy én meg erről nem vagyok meggyőzve. Erre rákérdeznek, hogy aha, szóval szerinted akkor páratlan? Hát nem, igazából én nem mondtam, hogy páratlan, csak azt mondtam, hogy nem vagyok meggyőzve, hogy páros, igazából elenyésző pontossággal tudnánk csak ezt itt megtippelni, tehát minimum valami kezdetleges méricskélést végezzünk, vagy öntsük ki, számoljuk meg, vagy valami, mert pusztán ebből, ahogy ránézünk egyszerűen, egyik álláspontról sem vagyok meggyőzve. Tehát ez a különbség igazából, vagy ez egy illusztráció erre, hogy te meséltél nekem egy Istenről, engem ez nem győzött meg. Ez mondjuk analóg arra, hogy nem állítom, hogy páratlan számú golyó van a nagy golyóban, vagy páros, vagy páratlan, nem tudom. Ennél erősebb állítás az, hogyha azt mondja, hogy kifejezetten meggyőződéssel állítom, hogy nincsen Isten, vagy a te Istened nincs. Ez az a ekvivalens, mint amikor azt mondja, hogy nem páros, ahogy te mondod, hanem páratlan.
Aha.
Igazából ennek, ezt sokszor ilyen taktikai szempontból használják, szerintem, mert ugye arról szól egy kicsit a játék, hogy ki az, aki megörökli a bizonyítás terhét gyakorlatilag. Tehát, hogyha én azt pozitívan állítom, teszek egy állítást, hogy Isten vagy Istenek nem léteznek, akkor rám lehet fogni, hogy te most állítottál valamit, tehát bizonyítsd, pont ugyanúgy, mint ahogy aki Istent állít, arra is rámondják, hogy te állítottál valamit, tehát bizonyítsd. Majd még itt beszélek erről, hogy mennyire tartom én ezt a szókaratét, mennyire tartom relevánsnak.
Aha, tehát azt állítottad, hogy ezt a rágógumis hasonlatot hoztad föl illusztrációként, hogy mi a különbség egy ateista meg egy agnosztikus között. Tehát az ateista az, aki effektíve azt mondja, hogy nem páros, hanem páratlan a golyók száma ebben a nagy gömbben, és az agnosztikus pedig azt mondja, hogy én nem vagyok meggyőződve arról, hogy ez páros, de nem állítok semmit a másik oldalon.
Elmondtam a szavakat, ateista, agnosztikus, szkeptikus, stb. Meg elmondtam az álláspontokat, akkor kössük össze a kettőt. A teista az könnyű. Teista az, aki hisz valamilyen Istenben. Talán ez?
Igen.
Okay. Van még egy szó, csak hogy az edukációnk teljes legyen, a deista, ami szorosan nem tartozik ide a témába, de az egyébként, aki hisz valamilyen Istenben, de úgy, hogy az ma már nem interaktál a valósággal. Mondjuk belökte az univerzumot, aztán a gép forog, az alkotó pihen.
Igen, igen, igen.
Deizmus. És akkor van ez az ateizmus. Most, amit leírtál, az az úgynevezett erős ateizmus, aki pozitívan állítja, hogy nincs Isten.
Igen.
Megkülönböztethetünk egy úgymond gyenge ateizmust, aki pedig egyszerűen csak nincs meggyőzve arról, hogy van Isten, nincs valamiféle erős, úgymond bizonyítéka, hogy nincs, de azok az állítások, amiket hallott, meg az ehhez társuló bizonyítékok, vagy odahordott érvek, azok még nem győzték meg. Egyébként ez az adott istenségtől is függhet, hogy valaki milyen istenre nézve milyen ateista. Tehát például gyanítható, hogy a hallgatóink 100%-a soft vagy hard ateista, mondjuk ugye Zeusra, vagy Apollóra, vagy Votánra, vagy Ámonra, meg Kukulkánra.
Ilyen szempontból egyébként akkor én is ateista vagyok, mert...
Így van, tehát hogy ateista mindenki, mert vagy teista, konkrét egyes istenekre nézve.
Aha.
Ugyanemiatt egyébként szerintem nagyon könnyű empatizálni velem, ha mondjuk valaki úgy érzi, hogy én el sem tudom képzelni, hogy milyen lehet ateistának lenni, igazából csak gondolni kell bármelyikre ezen istenségek közül. Én pontosan ugyanazt gondolom ezen istenekkel kapcsolatban, akiket itt felsoroltam, mint a keresztény istenről. Nagyjából még a részleteiben is. Valamelyik híres ateista mondta, talán Richard Dawkins vagy a fene tudja, hogy mindenki pontosan tudja, hogy milyen ateistának lenni, csak az a különbség, hogy mi egy istennel többet adunk ehhez a listához.
Érdekes. Aha. És akkor itt gondolom Richard Dawkins, vagy akitől ez az idézet származik, akkor az az egy Isten, az tudod, hogy mire gondolt?
Hát az most, ha mondjuk egy keresztényel beszélgetek, aki egy Istenben hisz, akkor azt mondom, hogy figyelj, a mi listánk az nagyjából ugyanaz azon istenek listája, akikben nem hiszünk, és az egy nagyon hosszú lista, hogyha veszem a történelem során eddig állított valamennyi istent. Az én listámon egyel több van, mert az enyémben még a tied is rajta van, és körülbelül. És aztán van ez a szó, hogy agnosztikus. Szorosan véve talán kevesebben használják, sokszor összekeverik azzal, aki nem foglal állást, ami igazából hívhatjuk úgy is, hogy ez a gyenge ateista. Valójában egyébként, hogyha nagyon precízek akarunk lenni, akkor az agnosztikusnak a valódi jelentése, aki azt mondja, hogy akár azt mondod, van Isten, akár az, hogy nincs, nem bizonyítottad, sőt, nem is tudod bizonyítani, mert tudhatatlan, megválaszolhatatlan, bizonyíthatatlan. Tehát az agnoszticizmus az egyébként a tudás meg a megismerés korlátjára vonatkozó nézet.
Aha.
Hétköznapi értelemben inkább úgy használjuk, ahogy te is mondtad, hogy valaki, aki még nem foglalt állást, tehát aki azt mondja, hogy nem tudjuk, vagy nem tudom. Én például ilyesmit érzek egyébként, amikor arról beszélünk, hogy úgymond a Big Bang előtt, ugyanez a mondjuk a sok világot tartalmazó kvantumelmélet irányzatok, tehát amik ilyen párhuzamos univerzumokat állítanak, áthatolhatatlan falak vesznek körül, jelenlegi technikai ismereteinkkel. Ezek az olyan dolgok, amikben mondjuk én talán agnosztikus vagyok, mert azt gondolom, hogy egyszerűen megismerhetetlen.
De várj, akkor ha jól értem, akkor most itt az agnosztikust így ketté vágtad, hogy az egyik az, hogy a gyakorlatban mit, hogyan szoktuk használni, hogy nem tudom lényegében, és van egy másik jelentés is, ami egyébként nekem új volt, hogy tudom, hogy nem lehet bizonyítani, nem lehet meggyőződéssel állítani. Az se, hogy van Isten, az se, hogy nincs.
Pontosan. Ez a két jelentése van. Egyébként azt még ide szúrnám, hogy az szerintem rohadt fontos az a gondolat, hogy nem kell, hogy mindenkinek mindenről véleménye legyen. Sőt, az egy nagyon káros gondolat, ami egyébként valahogy implicit úgy tűnik, hogy benne van a legtöbb emberben, hogyha engem valamiről megkérdeznek, akkor valamit kell róla mondanom, és azt mondani, hogy mondjuk nincs elég információm az eldöntéséhez, vagy nincs értelme megnyilatkoznom, mert az csak zaj lenne igazából, és a zajt könnyű felhasználni aztán mindenféle célokra. Teljesen függetlenül az Isten témától. Nagyon sok olyan helyzet van, ahol egyfajta ilyen agnoszticizmus egyébként őszinte és kívánatos lenne.
Szerinted Isten léte, illetve például a halálon túli élet, tehát meg az összes többi, ami úgymond ezzel jár, ezekkel a kérdésekkel, ez is ide tartozik? Tehát, hogy nem kell, hogy az embernek legyen véleménye arról, hogy például van-e Isten, vagy nincs, vagy hogy mi történik vele a halál után, vagy stb.
Tehát például a halál utáni élet, vagy van, létezik-e valamelyik specifikus Isten, ezek azért érdekes kérdések, mert van benne egy olyan körkörösség, hogy ha én elhiszem, hogy a halál után mondjuk menny és pokol a két opció, akkor ez nagyon fontos. De ahhoz, hogy ez fontossá váljon, már eleve el kell hinnem.
Érdekes. Aha. Én egyébként csak azért kérdeztem, mert alapból ezzel az állítással, hogy nem kell mindenről mindenkinek véleménye legyen, ezzel abszolút egyetértek. És egyébként szerintem sokszor az emberek túl sok mindenről mondanak véleményt, de ugyanakkor meg azt gondolom, hogy vannak dolgok, amik úgymond mindenkit érintenek, tehát...
Amik létkérdések.
Köszönöm, pontosan.
Szerintem, ami még egy fontos alfejezet itt, az a... Csak a rendkedvért, mert szerintem ebben egyetértünk, de hangozzon el az abszolút bizonyosság.
Aha.
Hogy talán abban egyetértünk, hogy az se nem lehetséges talán, de legalábbis nem cél. Vannak egyszerűen dolgok, amiket sohasem zárhatsz ki. Addig, amíg az érzékszerveinkkel kapcsolódunk a világra, nem zárhatjuk ki, hogy egy szimulációban vagyunk, nem zárhatjuk ki, hogy egy mátrixban vagyunk. Vannak dolgok, igen, amiket egyszerűen nem lehet. Ebből fakadóan szinte bármi, amiről beszélünk, azt felhozni, hogy 100%-ig nem lehetsz biztos, kicsit értelmetlen, persze, hogy nem. Arról van szó, hogy valamiben a magabiztosságunk, vagy a konfidenciánk, hogy behozzuk akkor ezt a szót is, az elég magas, mondhatni, hogy praktikusan 100%-ig, tehát így fölkerekítődik oda, hogy valamilyen elvek szerint végül is éljük az életünket valamilyen feltételezések mentén, bízunk benne, hogy azok kitartóan hasznosak lesznek nekünk, és nem ütközünk egyszer csak valami irtó nagy anomáliába, amikor összeomlik minden körülöttünk, mert valamit rosszul tudtunk. De 100%-os ilyen bizonyosság talán elméletileg sincs, kivéve, hogyha valamiről, valami logikailag lehetetlenség. Tehát, hogy azt tudjuk, hogy például a rágós automatában nincs egyszerre páros és páratlan számú rágó, nincsen négyszögletű kerekerdő, meg fából vaskarika.
Igen.
Meg nincsen olyan, na jó, ezt nem tudom, oda akarom-e szúrni. Nincsen olyan Isten, aki maga a szeretet, de közben egy tömeggyilkos.
Aha, na ez szerintem egy külön podcastet megér, erről mindenképpen beszélünk majd, mert nyilván a szenvedés meg a gonosz problematikája az egyik legnagyobb kihívás, úgymond a teizmussal szemben, de egyébként visszatérve arra, amit mondtál, az abszolút bizonyosságra, ilyen szempontból, ez furcsán hangozhat talán sok hallgatónak, de ilyen szempontból én sem vagyok abszolút meggyőződve, 100% bizonyossággal meggyőződve, hogy van Isten. És ez nekem egy nehéz felismerés volt, mert gyakran, akik mondjuk nem matekos hátterűek, vagy nem tudják, mi az a 100%-os konfidencia szint, stb., ők gyakran használják, tehát még akár lelkészek is, még így a hétköznapi életben gyakran használjuk azt, hogy én teljesen biztos vagyok, de valójában ez sem teljes bizonyosság. Én úgymond a szó laza értelmében ki tudom mondani, hogy biztos vagyok abban, hogy is létezik Isten, de a matematikai, szigorú értelemben vett abszolút bizonyossággal nem tudom kimondani. Említettem ugye az első alkalommal, hogy volt egy nagyon mély repülésem úgymond így hitben, amikor sok mindent megkérdőjeleztem, és igazából ennek a felismerése segített engem át ezen a mélyponton, hogy nem is kell kimondani. Nem kell, hogy az ember 100%-ig meggyőződjön arról, hogy Isten létezik, ahhoz, hogy higgyen benne. Azért gondolom ezt, hogy ez így van, mert az ember sose csinálja ezt. Tehát amikor rámegyek, felülök egy repülőgépre, én nem győződök meg 100%-os biztonsággal, hogy az a repülőgép nem fog lezuhanni, miközben én rajta ülök, de mégis fölmegyek. Tehát, hogy látom, hogy az a jármű, vagy az a légitársaság, az nem volt a hírekben mostanában, Ugyanígy mondjuk, amikor elmegyek egy étterembe. Érted? Nem vagyok meggyőződve 100%-osan arról, hogy nem egy mérgezett kaja, vagy paprika helyett téglapor van azébe, amire talán azt hiszem, hogy volt is példa, de elmegyek az étterembe. Mert nem is gondolom végig, de elért bennem egy ilyen szignifikancia szintet az, hogy ez az étterem megbízható, vagy az a repülőgép, ez megbízható, és ezért lépek, ezért megteszem ezt a lépést. És lényegében ez is egy hit. Ha szigorú értelemben nézzük, az Istenbe vetett hit is egyfajta párhuzamba állítható szerintem, hogy ott is vannak bizonyítékok, mondjuk látom azt, hogy a mellettem lévő székeken az étteremben nem a torkukat fogják az emberek, és így holtan esnek össze, tehát hogy bizonyítékokat gyűjtök, és az úgymond elég bizonyíték arra, nem 100%, de elég bizonyítékot gyűjtöttem arra, hogy azt mondjam, hogy igen, létezik Isten, és én úgymond rábízom az életem.
Igen, teljesen egyetértek azzal, amit mondasz. Az itt az érdekes kettősség, hogy ugye a tettek szintjén valamit vagy megteszel, vagy nem. Aha. Vagy felszállsz a gépre, vagy nem, vagy eszel az étterembe, vagy nem. És ameddig te ebben a konfidencia mércén közel vagy a nullához, vagy közel vagy a 100-hoz, addig jól el vagy, mert addig tudod, hogy mi az, amit akarsz csinálni, mi az, amit nem akarsz. És akkor ezek leírják az életedet, hogy ilyen tettek sorozata. A nehézség ott kezdődik, amikor valamiben elbizonytalanodsz, lemész így 50 köré, csináljam, nem csináljam, és azt nagyon nehezen viseli a psziché is, meg hát ez az, amikor így valamerre el kell mozdulni. De ez azért viszonylag ritka, valljuk be, tehát hogy...
Egyébként én ezért azt gondolom, hogy az agnoszticizmus, vagy az agnoszticizmus, tehát az az állítás, hogy nem tudjuk. Nyilván ilyen értelemben én sem tudom 100%-ig, de én azt gondolom, hogy vannak bizonyos kérdések, ahol ha túl magasra tesszük a mércét, és benne maradunk ebbe az agnoszticizmusba, az nem jó. Például mondjuk a halál utáni életben, vagy annak a kérdésében, ugye valami van, valami biztos, hogy van, még akkor is, hogyha az, hogy teljesen megsemmisülünk, az is egy opció. Úgymond az is egy repülőgép. És amikor meghal az ember, akkor már úgymond egy ponton föl kell szállni valamelyik repülőgépre, és akkor és a nem döntés is egy döntés ebben a helyzetben. Visszatérve arra, amit te mondtad, hogy nem kell, hogy mindenről mindenkinek véleménye legyen, egyetértek, de például szerintem ebben a kérdésben kell, hogy mindenkinek véleménye legyen, mert mindenkit érinteni fog személyesen ez a kérdés, hogy mi lesz velem a halál után, vagy létezik Isten, stb.
Szerintem a legfontosabb az, hogy elválasszuk a címkéket a tartalomtól. Tehát, hogy végsősoron nem a szavak a fontosak, hanem a tartalmuk. Tehát az a fontos, hogyha mi ketten beszélgetünk, és próbáljuk megérteni egymást, mint ahogy ennek a podcastnek ugye a megértés a vezércsillaga, akkor mi ketten egy adott tartalomra ugyanazt a szót használjuk, és ugyanazt a szót ugyanarra a tartalomra használjuk.
Pontosan.
Például a harmadik részben volt, azt hiszem ez a, hogy én akkor a teizmus külső körébe beléptem, amire én azt mondtam, hogy ez nem igazán tartalmas így ez a kijelentés. Ott is abba volt az én belekötésem, hogy ez a szavak szintjén egy címke, de inkább a tartalomról kellene beszéljünk, mert az fontosabb. De ugyanez a helyzet, amikor mondjuk valaki azt mondja, hogy én az univerzumot értem Isten alatt, tehát haha, akkor te nem is lehet ateista. Oké, címkéket variáltál, de nem ez a lényeg, hanem a tartalom. Ettől függetlenül ugye sokaknak van valami kedvenc szava ezek közül, tehát különösen ateista körökben választja valamelyiket, hogy ő szereti egyáltalán ezt, hogy ő ateista, vagy inkább nem is használ semmilyen címkét, vagy az agnosztikus címkét használja. Meg ahogy mondtam, vannak azok, akik taktikailag akarnak választani, hogy nehogy megörököljék a bizonyítás terhét, és akkor aztán az kellemetlen. Mondom, szerintem nagyjából a különbség ez ilyen túlértékelt, mert a gondolat maga a lényeg. Én, ha magamat akarom leírni, akkor én általában azt mondom, hogy nem vagyok meggyőzve, hogy léteznek istenek, de egyébként én ezt felmerem kerekíteni oda, hogy úgymond úgy hiszem, hogy nem léteznek istenek, tehát praktikus értelemben fölkerekítem ezt, illetve a kedvenc megfogalmazásom meg az, hogy Isten állítólagos léte számomra megkülönböztethetetlen a nem léttől. Az, hogy meg vagyok győződve, hogy valami nincs, ilyet elvileg nem is lehet kijelenteni, de a gyakorlatban meg igen. Klasszik példa erre a égi teáskanna, englisül Russell's Celestial Teapot, ami azt mondja, hogy egy égi teáskanna, ami teleszkóppal való észleléshez túl kicsi, kering elliptikus pályán a Föld és a Mars között. ez egy olyan állítás, hogy nem lehet azt mondani, aha, hogy meg vagyok győződve, hogy nincs ilyen, nem tudjuk cáfolni, de hát praktikusan meg vagyok győződve eléggé, hogy nincs ilyen. Vagy ha mondjuk valaki rendszeresen nagyon nagyokat túloz a saját anyagi helyzetéről, és akkor egyik nap eléd áll, azt mondja, hogy új kocsim van, egy Mercedes 600, akkor lehet hazamész, és azt mondod a feleségednek, hogy meg vagyok győződve, hogy nincs neki ilyen kocsia. Uh-huh. Persze nem tudjuk valójában kizárni, de egyébként minden jel arra utal, hogy nincs.
Aha, aha. Értem. Tehát, hogyha jól értem, akkor te, hogyha most megint a címkék, visszatérnénk a címkékbe, mert néha azért hasznosak, tehát nem foglalsz állást, de hogyha kéne állást foglalnod az ateista-teista álláspont között, akkor inkább az ateizmussal tudnál azonosulni.
Konkrét istenekkel kapcsolatban állást foglalok. Például a keresztény, gyakorlatilag az ábrahámi isteneket, ahogyan azok le vannak írva a kereszténységben, az iszlámban és a zsidóvallásban, erről így meg vagyok győződve, hogy ez ilyen formában nincs.
Aha.
És akkor itt lehet most azt a játékot játszani, hogy ha-ha, akkor rajtad a bizonyítást, uh-huh, erre halljuk a bizonyítást. Ez itt elvisz egy másik témába arról, hogy mi lehet a kiinduló álláspontunk, és szerintem itt van különbség, hogy valami léte, vagy valami nem léte, mint kiinduló állítás, uh-huh, nem egyenértékű, de ez megint ez kinyit egy nagy ajtót, amit szerintem ebben az adásban még ne nyissunk ki.
Igen, igen. Ez szerintem is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy úgymond ki kezdi, vagy kinek van joga azt állítani, hogy az ő álláspontja az alapértelmezett, mindenféle bizonyítás nélkül. Ez tényleg egy jó kérdés. Erről szerintem beszélhetünk, uh-huh, akár következő alkalommal, vagy valamikor a jövőben. Uh-huh. Oké. Okay.
Nem tudom, hogy belemehetek-e abba, hogy egy kicsit az ateista szót tisztítsam a rárakódó pejoratív hozzáállástól.
Persze, nyugodtan.
Nem akarom feltétlenül itt egy ilyen agendát nyomni. Inkább a saját tapasztalatomból gondolom azt, hogy ez fontos, mert nagyon káros lehet az a légkör, ami körülveszi ezt. Például én emlékszem, én 20 éves voltam, 20, és még mindig, amikor elkezdtem hát nem keresztény emberekkel jó barátságot kötni, még mindig volt bennem egy kis hang, amelyik attól félt, hogy egyszer csak majd kilóg a lóláb, egyszer csak majd kimutatják a foguk fehérjét, és majd valami olyan gonoszat tesznek, vagy valami fekete mágia majd bekapcsol, majd velem történik valami szörnyűség. És ez mondjuk egy valláskárosulás, amit az első részben említettünk.
Mm, igen,
szóval szerintem
igen,
hasznos megtisztítani egy kis podgyásztól ezt a szót, hogy ateista, mert aha, abban a pillanatban ugye, hogy valakit hozzákötünk egy ilyen izmushoz, akkor az már úgy tűnik, mint egy filozófia, vagy egy mozgalom, vagy akár még bizonyos esetekben tényleg lehet egy mozgalom, és akkor egy valami sokkal több mindent is hozzá kapcsolunk. Mm-hmm. Ugyanez van egyébként a politikában is, tehát ott is emiatt halnak meg a beszélgetések, mert használunk ilyen borzasztóan elnagyolt címkéket, hogy konzervatív, meg liberális, ami ennél is rosszabb, még a jobb, meg baloldali, ami aztán katasztrofális következményekkel jár. Itt is ugyanaz van, amit az előbb mondtam, hogy a tartalomról, tehát egyes ügyekről, egyes kérdésekről lehet érdemben beszélgetni, tehát tartalomhoz a formát, tartalomhoz a címkét, és nem fordítva. Te most ki fogsz nevetni, de mégis azt gondolom, hogy fontos ez, hogy ez is elhangozzon, hogy például az ateisták nem gonoszok, nem sátánisták, nem csak bűnözni akarnak. Eleve ez, hogy valaki csak bűnözni akar, ez egy konkrét vallásnak a szemszögéből értelmes. Tehát, hogy lehet, hogy a te vallásod alapján bűn, lehet, hogy egy másik vallásban meg jót tett. Na, és akkor én most bűnözni akartam, vagy épp, hogy jót akartam tenni. Uh-huh. Maga az ateizmus, az nem tartalmaz igazából életmódra irányuló szabályokat. Persze bizonyos szabályok hiányoznak, ha ezek olyan szabályok, ami egyébként viszont az életmód része szinte mindenhol, akkor úgymond továbbra is betartjuk őket, hiába vagyunk ateisták. Például nem fogunk gyilkolászni, mert nagyjából minden értelmes civilizációban szabály volt, hogy ne gyilkolásszál, mert mindenféle szankció fognak érni. Uh-huh. Ha meg van egy olyan szabály, ami csak a vallásban van benne, és teljesen eltér attól, ahogy a társadalom berendezkedett, mondjuk, hogy valamilyen konkrét rituálét hajtsak végre, adott napokon, adott módon, akkor nyilvánvalóan úgymond nem fogom betartani. Uh-huh. De a lényeg az, hogy az ateizmusban nincsenek igazából az életmódra irányuló szabályok, uh-huh, meg ez nem egy filozófia, ez egy egy konkrét kérdésre, sőt azon belül is, az Isten hiten belül is csak egy konkrét Istenre, tehát ide jöhetsz egy Istennel, és akkor én elmondom, hogy én azt elhiszem, vagy nem, és hogyha nem, akkor azt ateistának bélyegzem.
Uh-huh.
Nagyjából ez itt kimerül, mondom, bizonyos szabályok, amik bizonyos vallásokban benne vannak, és ha azok túlságosan eltérnek a hétköznapoktól, akkor valószínűleg nem lesznek betartva.
Aha, értem.
Illetve vannak ezek a mondások, hogy az ateizmushoz is kell hit, meg hogy az ateizmus is végül is egyfajta vallás. Erre igazából csak annyit mondanék, hogy ez alapján akkor a nem bélyeggyűjtés az például egy hobbi. Neil deGrasse Tyson egy nagyon híres tudományos ilyen edukátor, pont emiatt nem használja az ateista szót, mert azt mondja, hogy ezek szerint akkor például én beléphetnék egy nem golfozók klubjába, vagy a nem síelőkkel összegyűlhetnék egy közösségbe, és beszélgetnénk arról, hogy nem síelünk?
Hú, ezek mind nagyon érdekes, izgalmas témák. Emészgetem egyelőre, nem reagálnék, mert most meghallottam a te oldaladat. A lényeg az, hogy én mindenképpen ezen fogok gondolkodni, és hogyha van valami reakcióm, akkor azt majd mindenképpen elmondom. Van még egyébként, amit szerettél volna ezzel kapcsolatban elmondani, vagy ezek voltak a legfontosabb pontok?
Talán még csak annyi, hogy van olyan terület, ami iránt én is szkeptikus vagyok, pedig tudományos tény,
uh-huh.
és van olyan, ami érdekel és gondolkodom rajta, vagy megfigyeltem, pedig nem tudományos tény. Ezt csak azért mondom, hogy nem arról van szó, hogy B-közepes, tudományista, vaskalapos ateista ül itt,
uh-huh.
hanem amiről már említettem is, hogy például ami iránt van némi szkepszisem, tehát inkább agnosztikus vagyok, pedig tudományos tény, ugye a Hoore elmélet, a sokvilág elmélet, a Big Bang legeleje, én még a kvantum elméletre is szeretek néha elgondolkodni rajta, meg így gondolkodni, hogy hogyan állhat össze ez a puzzle, pedig a kvantum elmélet aztán rohadtul erős, csak valószínűleg én nem tudom rendesen.
Uh-huh.
Meg vannak olyan dolgok, amik meg jelenségek, amiket megfigyeltem, és nagyon nehezen tudom úgymond tudományosan magyarázni, nem rakom mögé Istent. Ilyen például, ezt a szót, ezt nem is tudom, hogy kimondjam-e, mert gyűlölöm, és olyan mély, ezoterikus pöcegödröt nyit ki, az, hogy vonzás törvénye.
Aha.
Nem vagyok vonzás törvény hívő, de például van olyan megfigyelésem határozottan, hogyha valami szívből jön, őszintén beszélek róla, teszek érte, így megjelenítem, akkor megfigyeltem, hogy olyan erős hátszelet kezdek el kapni, úgy szoktam ezt mondani magam, hogy akkor így beindul ez a támogató gépezet, és akkor nagyon meglepő, már ilyen csoda kategóriába is eső dolgok történtek. Na most itt nagyon könnyű lenne elnagyoltan beleesni abba, hogy akkor vagy azt mondom, hogy vonzástörvénye és atitok és spiritualitás és ezotéria, vagy azt mondhatnám, hogy akkor ez egy gondviselő Isten. Én még egyiket sem mondom, tehát tulajdonképpen ebben is, mint a másik előző halmazban, végül is agnosztikus vagyok. Primitívnek és elnagyoltnak tartanám, hogyha akár ezoterikus, akár egy konkrét Isten hívője lennék ezáltal, mert azzal behozok millió más dolgot, amiről pedig úgy láttam, hogy nem működik. Úgyhogy ezt nem teszem, hanem nagy alázattal és óvatossággal és kellő szkepszissel, meg türelemmel kísérletezve. Nézem, mi működik, mi nem működik. Játszom a rendszerrel, kísérletezek, nézegetem, hogy ha én mit csinálok, akkor mi lesz belőle.
Értem. És így beszéltél arról, hogy nem vagy meggyőződve, de hogy nagyon óvatos vagy, és stb. És van valami, ami tudod, hogy meggyőzne téged? Akár mondjuk egyértelműen elvinne az ateizmus irányába, mármint a szigorú értelembe vett ateizmus. Tehát, hogy meggyőződnél arról, hogy Isten nem létezik, és tényleg meg vagyok győződve, és akár érvelni is tudok emellett. Vagy akár a másik irányba el tudsz-e képzelni olyan élethelyzetet, vagy olyan változást az életedbe, vagy a gondolkodású módodba, vagy körülötted, ami meggyőzne téged arról, hogy mégiscsak az, akiben most nem hiszel, vagy nem vagy meggyőződve az ő létezéséről, egyszer csak most akkor már megvan ez a meggyőződés.
A negatív részére nem hiszem, hogy van ilyen, tehát akkor visszamegyünk arra a területre, hogy valaminek a negatívját hogyan bizonyítjuk. Hát nagyjából sehogy.
Uh-huh.
Azt tudom mondani, hogy ha te elém állsz egy konkrét Istennel, aminek a leírásába beleszősz dolgokat, amik aztán nem működnek, akkor azt olyan formában én nem fogadom el. És végül is ennyi. Az, hogy mi az, ami meggyőzne arról, hogy higgyek egy konkrét Istenben, leginkább ehhez az kellene, hogy működjön. Uh-huh. Mondja azt valaki, hogy figyelj, ezt csináld, és akkor ez lesz. Nem feltétlenül ez, nem feltétlenül ilyen tettek, tehát nem az, hogy így hajbókolj, meg olyan áldozatot égess el, meg ilyesmi, meg így imádkozz, lehet ez egy, mit tudom, ezt hidd, vagy ilyen lelkiállapotba hozd magad, stb. Tehát ezt lehet általánosítani. Azt kellene, hogy működjön. És úgy működjön, hogy ne ellopjon az a vallás valamit, ami egyébként is működik. Uh-huh. Például ne az legyen, hogy szugerálj be magadnak valamit, és akkor azt majd mondjuk könnyebben eléred, mert hogy ehhez egyébként nem kell Isten. Tehát ne az legyen, uh-huh. hogy elcsórunk ilyen egyébként is működő dolgokat, és felmárkázzuk az Istenünkkel, hanem uh-huh. valami, ami egyébként nincs. Hát ilyen lenne klasszikusan egy bármilyen olyan kutatás, ami mondjuk az ima hatékonyságát vizsgálja. Nem, a bármilyen szót visszavonom. Tehát mivel eleve egy vélhetően elfogult pályán játszunk, meg nagyon nagy érdekek vannak mindkét irányba, itt azért nagyon-nagyon megnézném a konkrét kutatás, hogy hogyan épült fel. Itt sajnos egy írtó nagy szkepszis szűrőt kell felállítanom, vagy bármit bemutatna, ami szisztematikus eltérés egyik valláshoz tartozó népesség versus a mindenki más között. Ez is olyan, amit említettem a legelső részben, hogy például ilyet sem figyeltem meg. Tehát statisztikailag nagy általánosságban nem láttam mondjuk több jó, vagy több rossz, vagy több szeretetteljes, vagy több gyűlöletteljes embert a keresztény, vagy az ateista, vagy a bármelyik táborban, hanem mindenhol egy véletlenszerű mintát láttam. Uh-huh. Ettől még lehet, hogy egyes keresztények szeretetteljesebbek, mint egyes ateisták, vagy lehet, hogy egyes uh-huh. ateisták szeretetteljesebbek, mint egyes keresztények. Ezért érdemes a nagy totát vizsgálni, mert ugye egyes példák azok csak véletlenszerű példák.
Aha. Aha.
Ilyesmi. Bármi, ami működik. És úgy működik, hogy nem lopott.
Értem. Lazán kapcsolódik ehhez, de egy másik kérés, hogy ha például te ma este valami történne veled, és ez az élet így befejeződne, te mit gondolsz, hogy mi történne veled?
Jelenlegi álláspontom szerint a tudatom megszűnne létezni. Visszakerülnék abba Aha. az állapotba, amiben az életem előtt is voltam, a nem létbe. Uh-huh. Szubjektumom kihújna. Testem pedig fizikai folyamatok révén lebomlana.
Értem, világos. Na, hát ez nagyon, nagyon érdekes. Szerintem ez a beszélgetés rengeteg muníciót ad majd, meg különböző nagyon érdekes, izgalmas témát a podcast további részeire, mert tényleg sok mindenről beszéltünk. És akkor már csak úgymond, most ilyen bőségzavara van, hogy akkor most melyik az a téma, amivel tovább menjünk. Részemről nincs már több kérdés, úgyhogy köszönöm szépen, hogy így összefoglaltad a te világnézetedet, és izgalommal várom majd a következő alkalmakat, ahol ezt így kifejtjük ezeket a témákat, amiket fölhoztál.
Jó, ennek nagyon örülök. Meg a hallgatók is írhatnak, írjatok nekünk, akár kommentben, hogyha YouTube-on nézitek, e-mailben létkérdésekpodcast@gmail.com. Iratkozzatok fel a csatornára, ha YouTube-on szoktátok nézni. Most figyeltem meg, hogy Spotify-on is van követés vagy feliratkozás. Amúgy nyilvánvaló, hogy van, tehát nem is tudom, hogy értem. Én nem gondoltam eddig, hogy van. És nyilván az Apple Podcast-en is megvan ennek a megfelelője. Nyomogassátok ezeket a gombokat, és ahogy mondtam, lépjetek velünk kapcsolatban, nagyon szívesen beszélgetünk. Illetve egyébként, hogyha van ötletetek arra, hogy mi lenne a legpraktikusabb, hogyha szeretnétek mondjuk egy Facebook csoport, vagy egy Discord szervert, vagy egy akármit, ahol a diskurzus fönnállhatna, vagy akár szabadon folyhatna a podcast témáitól eltérően is, írjatok nekünk, aztán meglátjuk, hogy mit tehetünk. Akkor ennyi volt a Létkérdések Podcast. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok. Szilvai Péter és Szabó Viktor vagyunk, és legközelebb újra jövünk. Sziasztok!
Sziasztok!